Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, az egész gyülekezetet. A mai délelőtti istentiszteletünk alapigéjét Prédikátor könyvéből olvassuk el. Prédikátor könyve harmadik fejezetét lapozzuk fel. És mielőtt az igét olvasnám, szeretnék annyit megjegyezni még az ige felolvasása előtt, hogy az Isten igéjében többek között az a csodálatos, minden csodálatos benne, de az egyik csodálatos dolog az, hogy benne vannak a hatalmas, mély proféciák, a megváltás történetének a lényege, olyan igazságok, amiket egy örökké valóságon keresztül majd tanulmányozhatunk. De ugyanakkor az Isten igéjében az ember hétköznapjait érintő legapróbb kérdésekre is van kijelentés, van tanács, van mennyei vezetés. És én most egy ilyen hétköznapi kérdéssel szeretnék foglalkozni, amivel én úgy érzem, hogy viszonylag kevesebbet szoktunk foglalkozni. Én mostanában több helyen foglalkozok ezzel a kérdéssel, mert annyira fontosnak tartom, és nézzük is meg, hogy az ige erről a nagyon apró, az életnek egy nagyon apró részletéről mit mond. Prédikátor könyve harmadik fejezetének először az első versét olvassuk el. Azt mondja, hogy mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Azt mondja, mindennek rendelt ideje van, megvan mindennek a maga ideje, és így sorolja végig, hogy mindennek megvan a maga ideje. De nézzük meg, mit mond a hetedik vers. Ideje van a szaggatásnak, és ideje a megvarrásnak. De most jön, amit mondani szeretnék. Ideje van a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Azt mondja, ideje van a hallgatásnak, és ideje van a szólásnak. Én azt hiszem, hogy ha végig gondoljuk az elmúlt éveket, akkor megláthatjuk azt, hogy Biblia tanulmányokban is, meg evangelizációkban, vagy igehirdetésben sokszor foglalkoztunk már a beszéd kérdésével. Különösen példabeszédek könyve kincses tár ebből a szempontból, hogy a beszéd bűneire figyelmeztet, és óvaim bennünket attól, hogy ne úgy beszéljünk, ami halált is hozhat, hanem élet legyen, ami szánkban. De, tehát az életnek beszéde legyen, ami szánkban. De nézzük meg, hogy a hallgatásról mit mond a Biblia. Én a mai alkalommal a hallgatásról szeretnék szólni. Szól-e valamit erről a Biblia? Mert azt mondja, hogy ideje van a hallgatásnak. Ha megjegyzi ezt az Isten igéje, akkor nyilván, hogy sok mindent mond is a hallgatásról. Mindenek előtt, és sok kérdést fogok föltenni, és nyugodtan válaszoljatok, tehát, hogy gondolkodjunk erről együtt a kérdésről. Az első, amit szeretnék kérdezni, hogy szerintetek hányféleképpen lehet beszélni? Csak egyféleképpen? Nyilván nem, ugye? Rengetegféle stílus, hanghordozás, szóval szándéka, ugye mi a célja a beszédünknek, rengetegféleképpen tudunk beszélni. Szerintetek hallgatni hányféleképpen tudunk? Egyáltalán csukva van a szám. Így van, ugyanúgy. Ahogy a beszéd rengeteg mindent tükröz, és rengeteg féleképpen lehet beszélni, ugyanúgy rengeteg féleképpen lehet hallgatni. És a mai délelőtt ezt szeretném egy kicsikét körbejárni, megnézni, hogy a Biblia milyen példákat említ, hogy mikor helyes hallgatni, mikor helyes beszélni, amikor hallgatunk, hogy hallgassunk. Tehát ezekről a kérdésekről szeretném, hogyha megnéznénk az Isten igéjét. Mindenek előtt szeretnék annyit megjegyezni, hogy majd látni fogjuk, hogy ahogy a beszédhez, az Isten lelkének a bölcsességére van szükség, hogy mikor megválasztani a szavakat, hogy mikor mit mondjak, ugyanígy a hallgatáshoz is. Az ő bölcsessége, az ő tanácsa, az ő lelkülete szükséges, hogy a hallgatás helyén való és megfelelő legyen. Én most szeretnék néhány igét majd olvasok, mindegyik. Én megmondom, 11 féle hallgatásról szeretnék a mai alkalommal szólni, 10 vagy 11, attól függ, meglátjuk. Röviden fogunk szólni, majd a végén fogok nagyon részletezni egy-két féle hallgatást. És most például azt szeretném, hogy felolvasok egy igét, és arra kérlek benneteket, hogy jelzővel lássátok el azt a fajta hallgatást, amit az adott esetben az ígében látunk. Jobb könyve második fejezetének a 13. verséhez lapozzunk, ismerjük mindannyian Jobb történetét, hogy milyen iszonyú válságba került, milyen fizikai és lelki gyötrelmeket él át Jobb, és amikor a barátai ezt megtudják, akkor elmennek a barátai Jobbhoz, és a második fejezet 13. versében a következőt olvassuk. És ültek vele 7 napon és 7 éjszakán a földön, és nem szólt egyetlen egy szót egyik sem, mert látták, hogy igen nagy az ő fájdalma. Ezek a barátok ott ülnek 1 hétig, és senki nem szól egy szót sem. Szerintetek ez a hallgatás milyen hallgatás volt, milyen jelzővel lehetne ezt ellátni?
Együttérző.
Együttérző. Így van, együttérző hallgatás. Szerintetek vigasztalni egy szenvedőt hallgatással lehet? De mi a vigasztalás abban, hogyha hallgatok? Miért vagy hogy kell ilyenkor hallgatni, amit mondtatok a jelzőben, benne van az együttérző hallgatás? Szerintetek, amikor egy nagy bajban levő emberrel találkozunk, és egy szót se szólunk, érzi-e azt, hogy milyen a mi hallgatásunk? Megérzi-e a másik ember, hogy mi van a szívünkben, a lelkünkben? Lehet úgy is hallgatni, hogy jó, nem szólok most egy szót sem, de az én gondolataim máshol járnak, nem is érzem át igazából az ő ügyét. És lehet úgy hallgatni, hogy a másiknak segítséget jelent a hallgatás. És ne haragudjatok, egy személyes példát szeretnék nektek elmondani, egy olyan példát, amit én azt hiszem, hogy míg élek, nem felejtem el. Édesanyám 6 évvel ezelőtt halt meg, valamivel több mint 6 éve, és amikor megkaptam a hírt a kórházból, este, már késő este volt, hogy anyu meghalt, és akkor valahogy az első kérdésem az volt, mert én nem is búcsúztam el tőle még igazából, én azt hittem, hogy újra fel fog gyógyulni, mint az előző alkalom, akkor, amikor kórházba került, és nem búcsúztam el tőle, és gondoltam, másnap reggel majd újra megyek, és jött éjszaka a telefon, késő este, hogy anyu meghalt. És kérdeztem, hogy láthatom-e még őt. És mondta Doros, hogy hát igen, hát előtte történt az eset. És akkor bementem, és hát ott volt az életem egyik legcsodálatosabb órája, egy kegyeleti szobába vitték be anyut, ahova bemehettem, és egyedül ott lehettem vele. Hát csodálatos volt, el tudjátok képzelni, imádkozni, hálát adni az Istennek mindenért, az örök élet reménye. Szóval megrázó volt. És utána, amikor ki kellett már jönni a szobából, mert ugye hát már vitték volna el, akkor egy belső hang mondta nekem, hogy ezt már ne nézd. És akkor megfordultam, eljöttem, és ugye egy folyosón kellett menni, hogy el is kanyarodtam, és az intenzív osztály előtt álltam, ahol már semmit nem láttam, ugye, ami ott történik, és ott álltak még éjszaka is ugye emberek, akiknek nyilván a hozzátartozóikat hozták be éjszaka. És ott volt egy fiatalabb hölgy, és kérdeztem tőle, nem tudom, hogy miért szólítottam meg. Szóval ott álltam olyan, ezt ne elmondani nem tudom, azt a lelki állapotot, és de kiadva magamból azt a fájdalmat, szóval a Jóisten ott volt velem, szóval ott álltam ebben a helyzetben. És ezt kérdeztem ezt a fiatal nőt, hogy ki-e van itt, kit kísért be, vagy miért van itt. És úgy érzetek, hogy mondom, hogy elfelejtettem, hogy mit mondott. Akkor még tudtam, de azt már elfelejtettem. És akkor utána én csak úgy önkéntelenül azt mondtam, hogy nekem most halt meg az édesanyám. És mit gondoltok, ez a nő mit csinált? Rám nézett, de valami olyan mély szeretettel, hogy azt elmondani nem tudom, egy szót se szólt, és átölelt, teljesen ismeretlenül. De ebben az ölelésben annyi minden volt, hogyha még most rágondolok, még most is úgy szinte végigfut rajtam a hideg. Nem tudom, érezzük ezt, hogy ha valakit szeretek, vagy megértem, hogy vele hallgatni, és osztozok a bánatában, a szomorúságában, hatalmas erőt és vigasztalás jelent. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már úgy ebben az életben, hogy egy nehéz helyzetben, amikor vigasztalni akar valaki, hogy hát igen, majd túl leszel rajta, mással is előfordult, az élet majd gyógyít, vagy jönnek ezek az általánosságok sokszor, amik az embernek időnként szinte fájnak, mert nem érti meg igazából, hogy mit érzek. De egy együttérző hallgatás, egy szeretetteljes hallgatás valami hatalmas csodát tud jelenteni, és nagyon nagy vigasztalást tud jelenteni az ember számára. Mi volt a baj ezeknél a barátoknál? 7 napig hallgattak, csodálatos volt, de utána megszólaltak. És utána mit mond Jób? Nyomorult vigasztalók vagytok. Bárcsak hallgattatok volna, az még bölcsességetekre lett volna. Tehát igen, sokszor a hallgatás, az együttérző hallgatás az, ami igazából kifejezi az együttérzést. De menjünk tovább, és nézzünk egy másik fajta hallgatást, és erre most nem olvasnék igét, csak szeretnék egy életpéldát megjegyezni, és majd egy igét érintőlegesen fogunk itt azért megemlíteni, de van egy fajta olyan hallgatás, amikor például hazajön az egyik családtag, és valamiért feldúlt állapotban van, és hőzünk valami miatt. És hát ugye nincs egy egészen békességes állapotban. És valami van, valami olyat, mit csinál, ilyen állapotban hazajön, és mondjuk, mit tudom én, a sáros cipőjével bejön a lakásba. De látjuk, hogy meg ilyen állapotban van. És akkor nyugodtan szólhatnék neki, hogy 1000-szer megmondtam, hogy vesd le a cipődet, látod, most mostam föl a konyhakövet, de mondjuk ilyenkor az ember hallgat ebben a helyzetben. Most direkt egy ilyen példát mondtam. Szerintetek ez milyen hallgatás? Ilyenkor jó hallgatni, vagy meg kell mondani, hogy igen, mert a cipőt le kell vetni? Szerintetek?
Jobb
hallgatni. És ezt milyen hallgatásnak lehetne nevezni? Irgalmas hallgatás is, így van, hogy noha jog szerint kérhetném és mondhatnám, de nem most van ennek az ideje. A béke szerető, irgalmas hallgatás. Látom, hogy most nincs az a helyzet, hogy most erről beszéljek. Lehet, hogy egy óra múlva, vagy 2 óra múlva, amikor vacsorázunk, és lecsillapodtak, vagy másnap reggel, amikor egy békességes hangulat van, elmondhatom azt, hogy mi volt az, ami nem volt jó, vagy valami. De vannak helyzetek, amikor bármennyire is igazunk van valamiben, nincs ott az ideje annak, hogy most megmondjuk a véleményünket, vagy pedig a másiknak a szeme elé tárjuk azt, amit megint helytelenül csinált. Hadd kérdezzem meg, hogy ez a fajta hallgatás miért igényel, hát azt mondanám, hogy akaraterőt, de inkább azt mondanám, hogy az Istenhez fordulást erőért. Miért? Mit kell legyőzni ilyenkor az embernek? Nem értem, mit mondtatok, több mindent mondtatok. A felháborodást és az énünket kell legyőzni, nem?
És a jogos felháborodásnak
Így van, a jogos felháborodásnak érzett érzést kell legyőznünk. Van, amikor tényleg jogosan háborodunk fel, de nem szabad. Az az ember, aki a saját énjén győzedelmet arat, az aratja a legnagyobb győzelmet. Vannak helyzetek, amikor nem szabad. Például, csak egy példát megemlítek, Jézus is arról beszél például, hogy ne dobjátok a gyöngyeiteket a disznók elé, mert megtapodják. Vannak helyzetek, amikor az igéről sem beszélhetünk, mert ha olyan a légkör, akkor, és látjuk azt, hogy esetleg olyasmit váltanak ki, ami méltatlan az Isten igéhez, akkor inkább hallgassunk, sokkal többet teszünk akkor, hogyha hallgatunk ilyen helyzetben. A béketűrő hallgatás. Igen, ez is egy olyan fajta hallgatás, amit meg kell tanulnunk. Na de nézzük meg, hogy hallgatni mindig jó-e? Mindig jó-e az, hogyha hallgatunk? Nézzük meg példabeszédek könyve, hát sokan azt mondják, hogy hát ha hallgatok, akkor legalább bajt nem csinálok. Ugye? Hát azzal nem csinálok kárt. De csinálunk-e kárt a hallgatással? Nézzük meg példabeszédek könyve, 31. fejezetének a 8 és a 9. versét mit mond? Azt mondja, hogy nyisd meg a te szádat amellett, aki néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre. Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot, forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek. Mit jelent ez az ige, hogy nyisd meg a te szádat amellett, aki néma? Aki betegen született? De sem. Nem tudja megvédeni. Így van. Aki nem tudja magát megvédeni. Aki nincs abban a helyzetben, hogy esetleg az ellene felhozott vádakra tudna valamit mondani, vagy bármilyen módon meg tudná az ő igazát, vagy valamilyen módon védeni magát. Mit mond? Nyisd meg a te szádat amellett, aki néma. Ha én ilyenkor hallgatok, akkor milyen hallgatás ez, ilyenfajta hallgatás, ami bűn? Gyáva hallgatás, így van, és hazug hallgatás is lehet. Mert például azt képzeljük el, például, csak egy helyzet. Mondjuk vagyunk egy társaságban, nem tudom, hogy voltatok-e már ilyen helyzetben, hogy valakiről elkezdenek beszélni, és elkezdik szapulni a másikat. És mondják róla a dolgokat. És én esetleg pontosan tudom, hogy nem igaz az, amivel vádolják, de hát olyan kellemetlen, hát most mindenki ezt mondja, most akkor népszerűtlen legyek, és akkor most szóval azt mondja, hazug hallgatás az ilyen, hazug hallgatás. Tehát, sőt, emlékszünk rá, mit mond a költő? Vétkesek közt cinkos, aki néma. Tehát van, amikor az Isten a hallgatást kimondottan bűnnek tekinti az ember életében, azt mondja, hogy úgy véd meg őt, minthogyha a saját ügyed lenne, aki néma, aki nem tudja önmagát megvédeni. Akkor is, ha esetleg abban az adott társaságban népszerűségvesztést fogsz átélni, és nem leszel olyan szeretetre méltó, mert hát ugye szembe mentél az általános közhangulattal. Nézzünk meg egy másik fajta hallgatást, ami szintén egy nagyon-nagyon fontos, olyan értelemben nagyon rossz fajta hallgatás, de egy fontos vetülete a mi életünknek. Szeretnék egy igét olvasni Ezékiel könyve 33. fejezetének a 7. verséből. Ezékiel könyve 33. fejezetének a 7. verse a következőt mondja. Mindannyian ismerjük ezt az igét, de említsük meg újra. És te embernek fia, őrállóul adtalak téged Izrael házának, hogyha szót hallasz számból, megintsed őket az én nevemben. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy őrállók vagyunk mindannyian, és hogyha a másikat látjuk, hogy valami helytelen úton halad, és az Isten int bennünket, hogy szóljunk, akkor tilos hallgatni. Ha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben. Nézzük meg, ez a kötelességünk. Hadd kérdezzem, ez csak Ezékiel prófétának volt a kötelessége? Nem, mindannyiunké. Emlékszünk rá, mit mond a Szentírás az Új Szövetségben, Pál apostol hányszor mondja? Hogy az intés, ha helye van Krisztusban az intésnek, vagy intsétek ugye azokat, akik nem a Krisztus útja szerint járnak. Tehát számtalan helyen ott van a Bibliában mindannyiunk számára a figyelmeztetés, hogy intsünk szeretettel, figyelmeztessük a másikat a veszélyre. Na de nézzük meg, hogy ezzel szemben mit mond a Szentírás Ézsaiás könyve 56. fejezetének a 10. versében. Egy döbbenetes ige, nagyon kemény ige, de az igében van, felolvasom, figyeljük. Az Úrnak az a panasza az ő népével szemben, hogy őrállói vakok minnyájan, mit sem tudnak, figyeljük, minnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni, álmodók, heverők, szunnyadni szeretők. Mit mond? Azért nem kemény szó ez? Azt mondja, hogy ha én valakit kérek, figyelmeztetem, hogy szóljon a másiknak, szót hallasz az én számból, látva, hogy az a másik olyan úton indul el, ami nem helyes, ami nem jó, valami rossz van az életében, és én indítalak téged, hogy figyelmeztesd őt, és te elnémítod magadban ezt a hangot, hogy hát most minek avatkozzak bele a másik dolgába, mindenki foglalkozom magával, vagy bármilyen okból kifolyólag, akkor az ilyen fajta hallgatásról mit mond az ige, mit mond az Úr? Az ilyen ember néma ebb, aki ugatni nem tud. Egy ebbnek, nekem soha nem volt kutyám, semmilyen ilyen értelemben, ilyen értelmű háziállatom nem volt, de egy kutyának alapvetően mi a feladata? Figyelmeztet a veszélyre, nem? Jön a veszedelem, akkor Egy kutya arra való, ja, nyilván nem csak arra, szóval most nem az, de ezt értjük, egy házőrzőnek ugye ez a feladata. És azt mondja, hogy ha mi hallgatunk ilyen esetben, miből? Gyávaságból, kényelem szeretetből, vagy ki tudja, hogy milyen indítékból, akkor az Úr nekünk is kénytelen azt mondani, hogy őrállói vakok, néma ebek, ugatni nem tudnak, álmodni szeretők és szunnyadók. Szeretnék egyetlen egy kérdést föltenni, csak egy gyakorlati, egy nagyon gyakorlati kérdést szeretnék föltenni. Nektek mi a véleményetek, mi lenne a véleményetek arról az emberről, aki például, mondjuk azt képzeljétek el, ez csak egy teljesen egyszerű példa, mondjuk itt van ez a perem, és mondjuk ez, itt van mondjuk egy szakadék, mondjuk azt látjuk, és mondjuk itt ülnek, piknikeznek emberek, itt gyönyörű a táj, gyönyörködnek benne, de itt egy szakadék van. És azt látják, hogy valaki jön itt nagy sebességgel egy biciklivel, nem látja, hogy ott szakadék van, és jön nagy sebességgel a biciklivel. És ezek az emberek csak ott ülnének, és néznék, várnák, hogy mi lesz, hát majd odaér, és hát majd leesik, hát majd összetöri magát. Mi lenne a véleményünk erről, nem? Mi a természetes, hogy mit csinál az ilyenkor az ember? Állj meg! Ne menj tovább, mert ott szakadék van. Lehet, hogy utána nem veszi figyelembe, és megy tovább, és beleesik a szakadékba, de az Isten mit kér tőlünk? Azt mondja, őrizője vagyok én az én atyám fiának? Igen, őrizője vagyunk egymásnak. Szeretnék egy idézetet mondani nektek, egy olyan bizonyságtételt, amit én annyira szeretek, és szeretném, ha ezt az egy idézetet kívülről megtanulnánk. A rövid mondat. Keresztségi fogadalmában, tehát a szövetségkötés, akkor a keresztségi fogadalmában mindenki megígérte, hogy vigyázni fog a testvérére. Nem szép ez az idézet? Keresztségi fogadalmakor mindenki megígérte, hogy vigyázni fog a testvérére. És nem azért, hogy vájkáljon az életébe, meg hogy ő legyen az őr fölötte, hanem ha szót hallasz a számból, az iránta való szeretetből, intsd meg őt az én nevemben, és ha ezt elmulasztjuk, akkor az ige azt mondja, hogy mi is néma ebek vagyunk. Vagy nézzünk meg egy másik helyzetet, Eszter könyve 4. fejezetének a 14. versét olvassuk el. Eszter könyve, látjátok, a történeteket nem vesézzük ki részletesen, és nem mondunk el minden részletet, csak ezeket a momentumokat, amikor egy-egy hallgatásról van szó. Eszter könyvében milyen helyzettel találkozunk? Eszter könyve, ugye, amikor Ahasvérus király idejében a zsidó nép közül azok, akik még a fogságban maradtak, nem mentek vissza Babilonba, nem jöttek ki még a babiloni birodalom bukása után, ugye a Médó-Perzsa birodalomból nem mentek haza. Jön ugye az óriási nagy próbatétel, hogy Ahasvérus király kiadja a parancsot, hogy a zsidókat meg kell ölni ugye egy adott napon. Mondom, nem részletezzük a történetet, ismerjük. És a királynak ugye a felesége Eszter, aki szintén zsidó származású, de eltitkolta a király előtt a származását. És amikor ez a rendelet kiadatik, akkor Márdokeus, az ő nevelő apja, mondja neki, hogy menjen be a királyhoz, és emeljen szót az ő népe érdekében. Bemehetett volna Eszter bármikor a királyhoz? Nem. Ugye halál fia az, aki hívás nélkül megy be a királyhoz. És nézzük meg most ennek hátterén, mit mond Eszter könyve a 4. fejezet 14. versében. Azt mondja Márdokeus Eszternek, ha e mostani időben te hallgatsz, másonnal lesz könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak. Te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra. Nézzük meg ezt a történetet. Döbbenetes történet. Mit mond? Ha te most hallgatsz, akkor te és atyád háza el fogsz veszni. Lehet, hogy a zsidóknak másonnal lesz szabadulásuk, de te biztos, hogy elveszel. És mit mond? Talán ezért az időért kerültél tulajdonképpen most a királyságra. Nézzük meg ezt az élethelyzetet, csak röviden, 3-4 mondatot szóljunk róla. Milyen helyzet ez? Amikor ott van a pillanat, és szólni kell, és érzem a késztetést, és nem mondhatom azt, hogy majd holnap, vagy holnap után, vagy azután. Mert ott van a pillanat, ami lehet, hogy soha többé vissza nem fog térni. Az Isten késztet rá ezekre, hogyha ugye a szombatiskolára visszautalva, ha minden reggel föl tudja serkenteni a mi fülünket, ugye, hogy hallgassuk miként a tanítványok, ahogy Jézus is tette, hogy lélekben vele vagyunk élő összeköttetésben. Van egy ilyen helyzet, akkor biztos, hogy készített, hogy most szóljál. És ha én bármilyen okból ezt elodázom, hatalmas bajok következhetnek ebből. Szeretnék most megint egy történetet elmondani, ez a történet a Jóisten kegyelméből nem velem történt. Döbbenetes a történet. Egyik testvérünk, egy hittestvérünk mondta el, már régebben, egy jó pár éve mesélte el, de én azóta is időnként eszembe jut ez a történet, és a tanulsága valami borzalmas. Következőt mondta el, a részleteket elfelejtettem, hogy milyen, valamilyen cégnél dolgozott, és ott valakiről az egyik munkatársról kiderült, hogy lopott. Tehát sikkasztáson kiderült a bűncselekmény, stb. És ez valamikor pont karácsony előtti időben volt, és még nem jött ki teljes nyilvánosságra, de már kitudódott valamilyen szinten az ügy, és akkor volt, tudjátok, hogy minden munkahelyen szokott lenni ilyen karácsonyi, ilyen évvégi ünnepség, valami ilyesmi szokott lenni, és hát ott volt ugye az egész cég, mindenki ott volt, stb., és ott volt ez a férfi is, ugye, akiről már lehetett tudni, mert ő is tudta, hogy most már holnap után most már terítékre kerül az ügy, meg kiderült a dolog. Vége volt az egész alkalomnak, és mentek haza, és este volt már, késő este, és a buszmegállóban ez a testvérünk találkozott ezzel a férfivel, aki ugye itt a sikkasztásban ugye tehát vétkes volt. És ott álltak, sokáig nem jött a busz, este volt késő, tehát ritka volt a járat, és egyfolytában a lélek arra késztette őt, hogy beszéljen ezzel az emberrel Jézusról, a reménységről, az igazi reménységről, hogy van remény az ő számára is, hogy ne csüggedjen el, mert bármit... Szóval ott tolultak benne a gondolatok, és nem mert szólni. Jött a busz, felszálltak a buszra, és még ott is, és nem mert szólni. És utána, nem is tudom, valamelyik előbb szállt, mindegy, elváltak az útjaik. De hihetetlenül érezte a késztetést. Másnap reggelre jött a hír, hogy a férfi öngyilkos lett. Azt mondja ez a testvérünk, hogy lehet, hogyha beszél vele, akkor is ez lett volna az eredmény, de máig nem tud szabadulni attól, hogy elszalasztotta azt az alkalmat, ami lehetőség lett volna esetleg annak az embernek, hogy ne tegye meg ezt a helyzetet, ne lépje meg ezt a lépést. Tehát igen, vigyázzunk, ha a Szentlélek késztet. Sokszor van úgy, hogy olyasmire késztet a lélek, ami lehet, hogy különös, hogy most ezt meg kell tennem, vagy mondanom kell. De ha az Isten lelkével élő kapcsolatban vagyunk, figyelmeztet és kérlel bennünket, engedjünk az ő indítatásának, mert az Isten pontosan tudja az ő terveit, hogy mit akar velünk megcselekedtetni, illetve mi a bölcs abban az adott élethelyzetben. Szeretnék egy történetre utalni, csak megint a történetet, csak dióhéjban csak utalnék rá, amikor Asszíria királya, ugye Szénakhérib, felmegy Júda Jeruzsálem ellen, körbeveszik a várost, és ugye meg akarják hódítani, hatalmas túlerő van, ugye, tehát egyértelmű, hogy túlerőben vannak, és ugye ott vannak a védők, ugye ott a várban, vagy a kőfalon, vagy tehát ott vannak benne a védők, és akkor Rabsaké, a Szénakhéribnak a küldötte, ott üzenetet kiabál be a várba, vagy a városba. És mindenfélét mond, hogy ne gondoljátok, hogy majd a ti istenetek megszabadít benneteket, hiszen ugye azok a nemzetek, akiket már idáig leigáztunk, azok sokkal hatalmasabbak voltak nálatok, és ők elvesztek, miből gondoljátok, hogy ti majd megszabadultok, ne hallgassatok a ti királyotokra, Ezékiásra, adjátok meg magatokat, stb. Ott kiabál be. És nézzük meg Ézsaiás könyve 36. fejezetének a 21. versében, a következőt olvassuk, hogy reagáltak a zsidók. Azt olvassuk, ők pedig hallgattak, és egy szót sem feleltek, mert a király parancsolta így, ezt mondván, ne feleljetek néki. Szerintetek a király, Ezékiás király miért parancsolta meg, hogy ne válaszoljanak ezekre a bekiabálásokra? Miért? Miért? Nem kezdhették el volna mondani, hogy hát a mi Istenünk nagy, vagy bármi, vagy ki tudja, szóval valamit nem kezdhettek volna elmondani. Azt mondta nekik, hogy ne mondjatok semmit. Miért? Azért, mert ez csak gyengítette volna őket. A rosszal való szóbaállás elgyengíti az embert, és az ember hitének gyengülése az eleséshez tud vezetni. Szeretnék megint csak, ez most egy légből kapott példa, de például képzeljük el azt a helyzetet, mondjuk van egy raktáros, és több raktáros is van, ott van egy raktáros, nemrég került oda, mondjuk egy jó lelkiismerettel rendelkező raktáros, és egyszer csak azt mondja neki egy idő után a másik raktáros fiú, hogy te figyelj, vigyük el a raktárból ezt és ezt és ezt. Ennek a jó lelkiismerettel rendelkező fiúnak mi fog megszólalni azonnal a szívében? Hát hogy tehetnék ilyet, ne lopj. Hogyha nem hárítja el azonnal, hogy te hagyj engem békén, ilyesmivel én ilyen szóban nem állok, akkor elkezdi neki mondani a másik, hogy te, mondom, most csak kitalálom, te figyelj ide, én már itt vagyok 5 éve, ebben a raktárban 5 év óta leltáll ellenőrzés nem volt. Most gondolod, hogy azt fogják észrevenni? És hát akkor az ember esetleg elkezdi gondolni, hát tényleg, hát nem. Figyelj, a családod most úgyis olyan nyomorult helyzetben van. Hát tedd meg, hát nekik fogsz vele segíteni. És még sorolhatnám az érveket, hogy mi mindent tud ilyenkor Sátán előhozni, és az ember, ha szóba áll vele, elkezdi fontolgatni, egy idő után el fog gyengülni abban a kitartásban, amit első pillanatban pedig határozottan érzett a szívében, lelkében. Mondjunk egy bibliai történetet, egy ószövetségit. Nem itt tartana a világ, ha valaki nem állt volna szóba a kísértővel. Éva, ugye? Tehát igen, az Úr határozottan mondja, a bűn felett való győzelemnek az egyik kulcsa, hogy azonnal ellenállni, és nem szóba állni, nem beszédbe elegyedni a kísértővel, mert a kísértő ravaszabb, mint mi vagyunk. Ravaszabb. És ha én az ő területére lépek azáltal, hogy szóba állok vele, akkor önmagamat gyengítem el, és kikövezem az elesésem előtt az utat. Nézzünk meg egy másik fajta hallgatást, egy nagyon-nagyon érdekes hallgatás, és kíváncsi vagyok, hogy ezt ti milyen hallgatásnak neveznétek. Nehémiás könyvét lapozzuk fel, Nehémiás könyve, és ugye itt a fogságból való hazatérés után, ugye ott az újjáépítés, ugye nagyon nehéz körülmények, nem idézzük fel az egész történetet, de tény az, hogy akkor is voltak ott abban a helyzetben is, akiknek jobban ment, akiknek nagyon nehezen ment, akik elszegényedtek még inkább, szóval egyenlőtlenségek voltak. És nézzük meg, hogy Nehémiás egyszer csak milyen módon szólal meg, és mit tesz egy ilyen helyzetben. Direkt nem mondom el, hogy mi volt itt a dolog, mert majd az igéből olvassuk el. Nézzük meg Nehémiás könyve 5. fejezet, 7. 8. vers. Nehémiás 5:7-8. És magamba szállva gondolkodtam erről, és megvettem az előjárókat és a főembereket, ezt mondván nékik. Ti a ti atyátok fiaival szemben uzsoráskodtok, és szereztem ő ellenük nagy gyűlést. És mondtam nékik, mi megváltottuk a mi atyánk fiait, a zsidókat, akik a pogányoknak eladattak, a mi tehetségünk szerint, és ti is meg akarjátok venni a ti atyátok fiait, és ők nékünk adják el magukat. Tehát ugye egy szörnyű dolgot akartak művelni, és műveltek ugye a testvéreikkel. És nézzük meg, mikor ezt elmondta Nehémiás, hallgattak, és nem tudtak felelni semmit. Na szerintetek ez a hallgatás milyen hallgatás? Ez milyen hallgatás? Igen. Az igazság elismerése. Ez a beismerésnek a hallgatása. Elismerték, hogy Nehémiásnak igaza van. Megszégyenültek, és egy szót nem tudtak szólni. Szerintetek Jézus életében volt-e olyan, hogy Jézus szavára vagy kérdésére nem tudtak az emberek válaszolni? Igen. Na és az mindig a beismerés hallgatása volt? Volt, amikor igen, volt, amikor nem. Nézzünk meg egy példát. Csak kívülről említem, hogy gyorsan ezt a példát. Nem, de mégis akkor olvassuk el, mert annyira szép. Márk evangélium a 9. fejezet 33-34. vers. Jézus Kapernaumba igyekszik a tanítványaival, Jézus a tanítványok előtt megy, a tanítványok mennek Jézus után. És nézzétek a 33. Márk 9:33-34. És elment Kapernaumba, és odahaza megkérdezte őket, mifelett vetekedtetek egymással az úton. Na, mifelett vetekedtek a tanítványok? Hogy ki a nagyobb? És nézzük meg, de ők hallgattak, mert egymás között afelett vetekedtek az úton, hogy ki a nagyobb. Na ez volt a beismerés hallgatása, ugye? Tehát ott volt a tanítványokban, hogy Jézus jelenlétében arról beszélni, hogy a Fülöp vagy a Tamás a kisebb vagy a nagyobb, hát elhallgattak, mert látták, hogy Jézusnak milyen mélységesen igaza van. De ugyanakkor most csak kívülről fogok történeteket idézni. Amikor például Jézust szavakkal az ő ellenségei törbe akarták csalni, és például oda visznek neki, pontosabban megkérdezik Jézustól, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni. És Jézus mit csinál? Kér egy adópénzt, kinek a képe van rajta, és mondja, mit csinálnak? Elmennek. De miért? Beismerték, hogy Jézusnak igaza van? Nem. Ez a tehetetlenség hallgatása, ugye? Vagy például, amikor Jézus vádolják azzal, hogy szombatnapon meggyógyít valakit, és akkor Jézus mit mond nekik? Ha valamelyik őtöknek az ökre, vagy a szamara, vagy a juha beleesik a kútba, nem vonja ki őt akkor szombatnapon? Erre mit csinálnak? Megint elmennek. De nem azért, mert beismerték volna, ugye ez a tehetetlenségnek a hallgatása. Igen, lehet hallgatni így is, lehet hallgatni úgy is. És most befejezéshez közeledve szeretnék rátérni még egy olyan hallgatásra, amit először Saul életéből szeretnék felolvasni, és utána Jézus életéről fogunk beszélni. Jézus életében fogunk befejezésként egy-két hallgatást megnézni. De nézzük meg először ezt a fajta hallgatást, amit Saul életében olvasunk, és Sámuel első könyve 10. fejezet 27. vers, és egy csodálatos fajta hallgatás volt ez. Sámuel első könyve 10. fejezetének a 27. verse a következőt mondja. Sámuel első könyve 10. fejezet 27. vers. Ugye Sault királlyá kenik, és azt olvassuk, hogy némely kaján emberek azonban ezt mondták, mit segíthet ez rajtunk? És megvetették őt, és ajándékot sem vittek neki. És hogy reagál erre Saul? Ő pedig olyan volt, mintha semmit sem hallott volna. Ő pedig olyan volt, mintha semmit sem hallott volna. Hadd kérdezzem meg, Jézus életében volt ilyen, hogy őt megvetették, meg becsmérlő szavakat mondtak rá? Hát tele volt Jézus élete ilyennel. A nagyétű és részeges ember. Ördög van benne. És a többi. Miket mondtak Jézusra? És Jézus hogy reagált az esetek legnagyobb részében az ilyen jellegű megjegyzésekre? Mintha mi sem hallott volna. Szeretnék olvasni. Ugye volt, amikor a másik ember érdekében szólt egy-egy élethelyzetben, de nem az önmaga védelmében, ilyen értelemben. Milyen hallgatásnak neveznétek ezt a fajta hallgatást?
Bölcs.
Bölcs hallgatás, így van. És egy jelzőt szeretnék a bizonyságtételekből, a 7 perá kötetből látni fogjuk, figyeljük, mit mond. Nemes méltóság van azok hallgatásában, akik aljas gyanúsításnak és vérlázító bántalmaknak vannak kitéve. Figyeljük! Nemes méltóság van azok hallgatásában, akik aljas gyanúsításnak és vérlázító bántalmaknak vannak kitéve. Figyeljük! Aki uralkodik a maga indulatán és lelkén, erősebb a királyoknál és hódítóknál. És most jön egy mondat, amit annyira fontos, és helyezze az Isten a lelkünkre. Becsületsértést mivel lehet kivédeni? Hogy jól megmondjuk a magunkét, meg kikérjük magunknak, meg próbálunk bizonygatni, hogy ekkor sem így vagy, akkor sem? Ezzel? Nem. Becsületsértést életmódunkkal, nem pedig méltatlankodó szavakkal lehet hatástalanítani. Nem is olvasom tovább, Azt mondja, hogy még egy mondat talán, viselkedésünkkel bizonyítsuk, hogy alaptalanok ugye azok a dolgok, amiket rólunk mondanak. Hadd kérdezzem meg, nem döbbenetesek ezek a gondolatok? Mi hányszor akarjuk kikérni magunknak, és meg tudjuk ezzel magunkat védeni? Meg tudjuk? Nem tudjuk védeni magunkat. De hadd mondjam, amikor nemesen hallgatunk, amikor az Istenre bízzuk a mi ügyünket, és azzal törődünk, hogy a mi jellemünkön ne essen csorba ilyen értelemben, hogy ne kövessünk el bűnt a haraggal, az indulattal, az élet fogja megmutatni, és Isten fog bennünket igazolni. Lehet, hogy nem azonnal, egy idő után, de ő fogja igazolni a mi életünket. És hadd mondjam, az ilyen hallgatásban hatalmas bizonyságtevés van, hatalmas bizonyság. Hadd kérdezem, Jézus életében volt-e olyan, amikor a hallgatásával nyert meg embereket az üdvösség számára? Volt? Volt? Az élete utolsó napján csak két példát hadd említsek egész röviden. Az a valaki, aki a vezére volt annak Jézus megfeszítésének, ugye a százados, ugye a római százados, amikor végignézte Jézusnak a szenvedését, ahogy némán, de nem fogcsikorgatva, bocsánat, hogy ezt mondom, mert lehet úgy is hallgatni, hogy mondanak rám ezt, vagy tesznek velem azt, egy szót se szólok, de lehet látni, hogy az embernek szinte szikrát szórnak a szemei, aztán ismerjük mindannyian ezt az ilyenfajta hallgatást. Jézus szelíden hallgat. És amikor Jézus meghal, kimondja az utolsó szót, elvégeztetett, Atyám, a te kezedbe helyezem a lelkem. Mit mondott ez a római százados? Bizony, Isten fia volt ez az ember. És ki volt a másik, akit Jézus hallgatása nyert meg? És a bánás módja, hadd olvassam az idézetet. Mi világosította és győzte meg őket, hogy nem tudtak csöndben maradni, hanem megvallották Jézust? Az az ige hirdetés, melyet egyrészt Jézus cselekedetei nyújtottak, másrészt hallgatása a kegyetlen bánásmód alatt. Megkurcoltatása során egymással vetélkedtek, hogy megaláztatását a lehető leglealacsonyítóbbá tegyék. Hallgatása azonban ékes szólás volt. A kereszten függő, megkínzott, megsebzett testben a római százados Isten fiát ismerte fel. És ki volt még az a másik, akinek a megtérését segítette elő Jézus hallgatása, nem védekezése? A jobblator. Látta Jézust, ahogy a törvényházban is, ahogy bántak vele, ahogy a kereszten is, az ellenségeiért imádkozott. És mit kért? Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. És befejezésül Jézus életéből egyetlen egy olyan fajta hallgatást szeretnék megemlíteni, amit nekünk soha nem kell megtanulni. Az összes többi példát, amiről idáig beszéltünk, ezek követendő példák a hallgatásra vagy a szólásra, de van egy hallgatás, amit nekünk soha-soha nem kell megtanulni, és ez vajon melyik volt Jézus életében? Amikor Jézust elfogják, hatszor hallgatják ki Jézust ugye azon az éjszakán, és Jézus ellen ugye felhoznak elképesztő vádakat, a hamis tanúk egymásnak ellene mondanak, nyilvánvaló ugye, hogy mi a szándékuk, és nyilvánvaló, hogy hazugságokkal vádolják Jézust. Hadd kérdezzem meg, Jézus mit mond ezekre a vádakra? Így van. Ugye Pilátus is, mindenki csodálkozik, hallgat. Jézus hallgat. Jézus csak akkor szól meg, amikor a másiknak valamit segíteni kell az ő szavával. A maga védelmében semmit nem mond. Hadd kérdezzem meg, Jézus miért nem szólt egyetlen egy szót sem a maga védelmében?
Mi érettünk.
Miért? Mert Jézus hogy állt ott az ő bírái előtt? Mint maga a bűn megtestesítője. Mert mindnyájunk bűnét magára vette. Hogy nekem ne kelljen majd a végső ítéletben a bűneim miatt megszégyenülve ott állni és örökre elveszni. Ezért Jézus elhordozta a bűnnek a szégyenét. Az egyedüli igaz a bűn szégyenét hordozta, hogy nekem örök életem lehessen. És ő nem mondhatta azt, hogy én ezt nem követtem el, mert nyilván olyan bűnök is terhelték, amiket az Atya rávetett, amikkel őt vádolták. És mindannyiunk helyett áltott Jézus. És Jézus miért vállalta ezt a hallgatást? Ezt a szelíd, helyettesítő hallgatást, ezt helyettesítő hallgatásnak lehetne nevezni. Miért? Azért, hogy bennünket megmentsen a legborzalmasabb hallgatástól. És mi ez a legborzalmasabb hallgatás? Amit én szívem mélyéből kívánok, hogy soha senkinek ne kelljen közülünk átélnie. Máté evangélium a 22. fejezetének a 12. versében olvasuk ezt a megrázó hallgatást a király mennyegző példázatában. Amikor a király bemegy és megtekinti a vendégeket, és látott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mit mondott Jézus? Vagy ugye az atya, most mindegy ebből a szempontból, de mit mond a mennyegző ura? Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? És hadd kérdezzem, ez az ember mit csinált? Elkezdte sorolni, hogy hát nem volt rá időm, mert feleséget vettem, meg házat vettem, meg hatigaökröt vettem, meg stb. Nem, hallgatott. Miért? Mert pontosan elé tolulnak az élete összes eseményei. Látja és érzi, hogy neki is meg lett volna a lehetősége a szabadulásra, hogy engedjen az Isten lelke késztetésének, minden a lehetőségében, lehetőségére áll, rendelkezésére állt, megvolt a lehetősége erre, és ő hallgat, mert semmit nem tud fölhozni a mentségére. Igen, ez az elveszésnek a hallgatása. És Jézus azért vállalta értünk a helyettesítő hallgatást, hogy nekünk ne kelljen elveszni, hanem örök életünk legyen. És én szívem mélyéből kívánom, hogy az Isten is szeretet, türelem el tudja végezni az életünkben a jellem átalakító munkát, hogy most a hétköznapi életünkben is megtanuljuk, hogy mikor kell szólni, mikor kell hallgatni, milyen módon kell hallgatnunk. És szívem mélyéből kívánom, hogy Jézus helyettesítő hallgatása által soha ne kelljen nekünk az elveszés hallgatásával hallgatnunk.